Szakmai javaslatcsomag készült a hazai naperőművi kapacitás bővítésére. Egyre biztosabb, hogy átalakítja a világ energiaellátását a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Nem csupán a támogatások növelésével, hanem a szabályozói környezet megváltoztatásával is ösztönözhető a napelemes rendszerek telepítése, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Kis Ernő. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke szerint elérhető a 2030-ra kitűzött cél, vagyis a 13 gigawatt beépített teljesítmény, ami a jelenlegi nagyjából másfélszerese. A szervezet március végén mutatta be azt a javaslatcsomagot, amit az új kormány részére készítettek a hazai napenergiaipar fejlesztésére és a villamosenergia rendszer reformjára. Kis Ernőt hallják.
Fut most egy akkumulátoros otthoni energiatároló pályázat, ami a lakosságot érinti. Ennek a pályázatának a kereteiben lezajlott az első forduló, itt 100%-os vissza nem térítődő támogatást lehetett megpályázni 40 000 család részére akkumulátoros otthoni energiatárolóra. Tehát 132 000 pályázót érkezett be, és ezeknek zöme a választási meg is kapta az értesítést. Azóta egy picit megállt ez a folyamat, bízunk benne, hogy ez folytatódni fog. És ezekből a rendszerekből egy jókora hányad, amely meg is fog tudni valósulni. Amit viszont tapasztalhatunk a napelemes piacon, hogy a háztartási méretű napelemes rendszereknek a beruházási kedve az jelentősen visszaesett, köszönhetően az 5 forintos átvételi tarifának a lakosság részéről. A vállalatok részéről pedig azért esett vissza, mert több pályázatot kezdeményezett a előző kormányzat, például a Jedlik pályázatot, amelyik majdnem egy év csúszás után lett bejelentve, viszont azokból még nem hirdettek eredményeket, éppen ezért a beruházási kedvet ugye visszafogta a vállalatok részéről, abban vízben, hogy mely támogatáshoz fognak jutni. Úgyhogy emiatt most mind a vállalati szektorban, mind a lakossági szektorban van egy megtorpanás a piacon.
Mennyire gyors az engedélyeztetés? Korábban panaszkodtak arra, hogyha valaki szeretne telepíteni, illetve mondjuk, hogyha valaki engedélyt kér, rácsatlakozási engedélyt, magánszemély, ő sem feltétlenül gyorsan kapja ezt meg, és arról lehet hallani, hogy azért vannak most is olyan régiók, olyan területek, ahol ha valaki a pályázattal tárolós napelemet szeretne létrehozni, viszonylag lassú, mire az engedélyek végére ér. Valóban ez tapasztalat, vagy ez csak egyedi eset?
Korábban a különböző intézkedéseknek köszönhetően óriási volt a tumultus, és több százezer háztartási méretű napelemes rendszer érkezett be igény. Ennek a feldolgozása a DSO-k részéről valóban rendkívül nehézkes volt és hosszadalmas, mert korlátozottak voltak a kapacitásai. Ezek talán valamelyest visszaszorultak, tehát most már olyan kevés számú az igénybejelentés, hogy talán mostanában zajlik ezeknek az igényeknek az elbírálása. Ami mondjuk problémát jelent például a vállalatok részéről, hogy az igénybejelentést követően a műszaki gazdasági tájékoztatót azt mindössze 3 havi, vagy egyes DSO-knál 6 havi határidővel kapják meg. Ezek viszont nem feltétlenül teszik lehetővé, hogy a meghatározott csatlakozási tervet, vagy illetve az építési engedélyt benyújtsák. Tehát ezekben vannak anomáliák, előfordult, hogy egy-egy beruházáshoz mire minden engedélyt megszereznek, újra és újra be kell nyújtani, nem csak igénybejelentési díjjal az igényt.
Önök a közelmúltban készítettek egy dokumentumot arról, hogy hogyan lehetne segíteni a szektort, hogyan lehetne egy egészséges pályára állítani. Mi az, amit az új kormányzatnak javasolnak? Mi az, amivel, ha nem is a korábbi időszakok évről évre megduplázandó teljesítményét, de egy fenntartható, folyamatos növekedést el lehet érni?
Elkészítettünk a új kormány számára egy javaslatcsomagot, amit a következő ciklusban tervezünk megvalósítani. Mit érdemes tudni Magyarországon? Ugye korábban többször bemutatta a kormányzat, hogy világ elsők vagyunk a napenergia hasznosításban, de ez csak a részarányra igaz. Valóságban például az Európai Unióban mindössze 7. helyen állunk a napelemes felhasználásban. Ennek az az oka, hogy Magyarországon nincsen más új termelőberuházás, nem épülnek más erőművek, ezért tudott ekkora részarányt elérni a napelemes rendszer. Ugyanakkor a Nemzeti Cselekvési Terme 2030-ig 13 gigawatt az optimista becslés szerint napelemes kapacitás, amit Magyarországon szeretnek előző kormányzat elérni, úgy gondolom, gondolom, hogy az új kormányzat is ezt váratlan tartani fogja, és most jelen pillanatban 8,5 gigawatt működik már a hálózaton, tehát még azt kell, hogy mondjam, hogy bőségesen van helye és szerepe a hálózatban is el tud férni. Viszont rengeteg problémát hoztak ezek az új energiatermelők, ilyen például az energiatárolás kérdés, hogy napközben gyakran negatív a villamos energiánk az ára. Ezzel kapcsolatban a befektető piaci alapon próbáltuk már megoldásokat találni. Ilyen volt például 2024-ben a második közvetítési eljárásra benyújtott, nem csak naperőmekre, hanem szélerőmekre, illetve energiatárolókra a piaci alapú igénynek a bejelentése, de sajnos ezt az előző kormányzat egyetlen kormány rendeletben teljes egészben visszautasította. Holott az egyik megoldás ezekre a problémákra, például magának az energiatárolásnak, a napközbeni negatív áraknak, a áru villamos energiának a betárolása, az esti-reggeli csúcsokra való arbitrálása lehet a megoldás, és akkor ezzel tudjuk jelentősen csökkenteni a villamos energiaimportunkat. A kormányzat számára egyébként három területen fogalmaztuk meg a naperenergiaipart közvetlenül érintő problémákat. Van a lakossági, a saját célra termelő erőművek, illetve a kereskedelmi célú erőművek. Ezeknek mindegyik területén szeretnénk változtatásokat eszközölni, és támogatni az új kormányzatnak a munkáját ezeknek a problémáknak a felderítésében és megoldásában.
Ezt a hiányzó vagy a célben szereplő nagyjából még 4 gigawatt beépített kapacitást mely szektornak, mely területnek kellene elérni? Inkább a lakosságnak, vagy inkább az iparnak? Mi lenne az ideális?
Nyilván a költséghatékonyság szempontjából a kereskedelmi célú erőművek a leghatékonyabbak, azonban azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként az ipar számára a saját célú villamos energiatermelés az, amelyik vonzóbb lehet, itt akkor a saját maguk tudnak gondoskodni a közszülő hálózat terhelésének a csökkentésével a napelemes, tehát a villamos energiatermelésükben. Illetve egyébként az Európai Unióban kötelezettségünk vannak az új építési ingatlanoknak, az otthonoknak a közel nulla energia igényének, sőt akár az aktív házaknak a létrehozásában. Ezeknek is elengedhetetlen része, hogy minden új épületre legyen napelemes rendszer, hogy ezzel meg tudják termelni az elektrifikált fűtési rendszerekhez szükséges villamos energia mennyisége. Tehát akár a lakosság, akár az ipar területén nézzük, mind a ketten úgy gondolom, hogy van bőségesen helyen még a fejlesztéseknek.
Ezek a fejlesztések, hogyha mondjuk a lakosságot nézzük, akkor ezek megvalósulhatnának támogatás nélkül? Van még akkora potenciál Magyarországon olyan réteg, olyan kör, amely még nem épített, de igazából építene napelemet a ház tetejére, a saját otthona tetejére, de nem vágott valamilyen okból ebbe bele, vagy igazából most már újabb rétegeket, újabb kört kellene bevonni, mert hogy eddig, aki akarta, aki tehette, az már meglépte ezt.
Én azt gondolom, hogy bőven nem. Hát egyrészt a maga az új építési lakások piaca, tehát az új otthonoknak a piac az mindenképpen igényli ezt. Az Európai Unióban már elképzelhetetlen úgy építeni egy új lakást, hogy ne legyen hozzá napelemes villamos energiatermelés, nagyon kevés az a kivétel, ahol ez nem létezik. Sőt, egyébként például Németországban minden ötödik háznak a tetején, új háznak a tetején napkollektoros, tehát a termikusan hasznosító, napenergia hasznosító berendezéseket telepítenek, tehát ezekre feltétlenül szükség van. Pontosan azért, hogy egyébként teljesíteni tudjuk a közel nulla energiaigényt, hogy ezzel az energiatakarékos háztartásokat tudjuk létrehozni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy támogatás nélkül lehetséges-e, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül támogatásra van szükség, hanem inkább olyan szabályzói környezetnek a létrehozására, amely értelmessé teszi ezeket a beruházásokat. Akkor, amikor 5 forintért veszi át az áramszolgáltató a villamos energiát a lakosságtól, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos az egy nehezen megterülő beruházás. Tehát nagyon fontos, hogy a rezsicsökkentés vívmányainak a határain belül, de úgy alakítsuk át ezt a rendszert, hogy ösztönözze egyrészt a beruházásokat, másrészt pedig a lakosságnak a saját célú villamos energia felhasználását. A másik terület pedig maga a iparvállalatoknak a villamos energia termelése. Itt is elsősorban nem feltétlenül a támogatásra van szükség, hiszen ők piaci áron vásárolják meg a villamos energiát, ezért körülbelül 4 éven belül meg tud térülni egy napelem hivatalos beruházás, tehát az ő jó felfogott érdekük, ezeket a beruházásokat megvalósítsák. Ott inkább esetleg az energiatárolásra érdemes fókuszálni, hogy egyrészt engedjük, hogy visszatápláljanak a közszülőhálózatra, másrészt pedig a villamos energiát, amikor negatív az ár, akkor be tudják tárolni. Magyarországon például egy olyan nonsens helyzet fordul elő, hogyha van egy egyműszakos termelő vállalat, és vannak egy napelemes rendszer, hétfőtől péntekig reggeltől estig dolgoznak, és akkor termel a napelem, de szombaton, vasárnap a teljes termést ki kell dobni, mert a jelenlegi rendszer nem teszi lehetővé, hogy például a mellette levő lakótelepnek akár ingyen odaadja ezt a villamos energiát. Tehát mindenképpen a szabályozó környezetnek a javítására volna szükség ezeknek az optimalizálására, hogy az energiahatékonyságot növeljük, illetve a villamos energiaimport kitettségünket tudjuk csökkenteni.
Mekkora beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy a hálózat elbírja a mostaninál másfélszer nagyobb beépített teljesítményt? Mert azt lehet hallani jelenleg is, hogy mivel decentralizált termelés van, és egy centralizált termelésre építették ki a hálózatot, ezért nem feltétlenül működik optimálisan ez most.
Ez valóban így van, tehát centrális termelésre például Paksi atomerőműre volt méretezve, de azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi gyakorlat szerint 2021 óta a MAVIR nem tette lehetővé még az átviteli hálózatra sem a napelemes erőműveknek a csatlakozását, holott a villamos energiaimport ezen például bőségesen elfér. Tehát vannak olyan vélemények, hogy a jelenlegi átviteli hálózat alig 50%-ban van kihasználva. Természetesen ahhoz, hogy a decentrális termelés hatékonyan megvalósulhasson, az kell a hálózatok a fejlesztése, nem véletlen, hogy egyébként 168 milliárd forintot már kaptak is a DSO-k erre néhány évvel ezelőtt, azonban ezek a fejlesztéseknek az eredményeképpen nem lehetett újabb napelemes erőműveket feltétlenül csatlakoztatni, tehát kevésbé ezeknek a fejlesztésére vonatkozott. Amit érdemes tudni viszont, hogy az eddigi két közzétételi eljárásban megvalósítandó napelemes rendszerek, illetve valójában csak az elsőben, ott a hálózatnak a teljes fejlesztési költségét kifizettették a beruházókkal. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy erre a fedezet ez megvan hozzá, csak ugye az volt a probléma, hogy az évtized végére engedték csak ezeknek a csatlakozását. Tehát a fejlesztések 23-ban indultak el, viszont a csatlakozás közel egy évtizeddel később lehetséges, csak ez mindenképpen egy nagyon komoly probléma. Tehát igen, szükség van a hálózat fejlesztésére, viszont akkor, hogyha a saját célra termelő erőműveknek nagyobb teret engedünk, és ezeknek engedjük a működését, akkor kevésbé terheljük a közszülő hálózatot.
Tehát elkészítették a javaslataikat. A Tisza kormány részéről már volt bármifajta egyeztetés, vagy legalábbis arról szó, hogy mikor egyeztethetnek személyesen?
Folyamatban vannak ezek az egyeztetések, és bízunk benne, hogy teret kapunk, amelyekkel elősegíthetjük Magyarország fejlődését.
Kis Ernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Átalakítja a világ energiaellátását a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság. Egyre több ország diverzifikálja az energiaforrásait, a fosszilis energiahordozók háttérbe szorulnak, és előnyt élvez a nukleáris energia, valamint a megújulók, mondta az Inforádiónak Kovács Máté, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Szerinte új lendületet kap az európai zöld átállás és az elektromobilitás, de sok kis moduláris atomerőmű is épülhet majd. Varga Mónika interjúja.
Egy olyan tendenciát láthatunk az elmúlt hetekben, hónapokban kialakulni, ami már valójában sokkal hamarabb elkezdődött, csak most újra felgyorsultak ezek a változási folyamatok, hogy igazából minden ország próbálja diverzifikálni az energia hálózatát és az energia készleteit, és alapvetően ugye ez azt jelenti, hogy próbálnak minél kevésbé hagyatkozni egyfajta energiaforrásra. Ugye itt nagyon sok ország a világ minden területén hagyatkozott a földgázra és a kőolajra, és az elmúlt időszakban pedig az látható, hogy nagyon sokan elindultak a megújuló energiák irányába, visszatér a nukleáris energia is megint az asztalra, és valamint egyes országok pedig még visszapróbálnak térni a kőszénhez, és azt próbálják, mint egyfajta helyettesítő eszközt beilleszteni újra az energiamixükbe. De alapvetően azért azt nagyon fontos kiemelni, hogy ez a folyamat ez nem most indult el, hanem már a 2020-as éveknek a legeslegelejétől. Akkor volt egy ilyen feltörekvő hullám már az orosz-ukrán háború kitörését követően. Ugye az Európai Unióban is megfigyelhető volt, hogy a háború kitörése után körülbelül fél évvel már az Európai Unió előállt egy új stratégiát, stratégiával, amit Repower EU-nak nevezünk, és ebben az új stratégiában arra próbálta sarkalni a tagállamokat, hogy próbáljanak minél több megújuló energiát integrálni az energetikai rendszerükbe, és minél több kereskedelmi partnerrel kiépíteni kapcsolatot, hogy elkerüljék az olyan esetleges alkalmakat, meg globális problémákat, amik most is kialakultak itt a Hormuzi szoros lezárásával.
Akkor ez is egy új lendületet kap az európai zöld átállás?
Nagy valószínűséggel hatást fog rá gyakorolni, igen. Az már látszik, hogy vannak olyan országok, akiknek az elmúlt időszakban elég jól sikerült diversifikálni az energia összetételüket, akik próbálnak azért megújulókra és nukleáris energiára is hagyatkozni, és vannak olyan szegmensek az országon belül, amik így könnyebben ellenállóak egy ilyen globális energiaválsággal kapcsolatban. Elég csak itt például a villamos energiának az előállítására gondolni. Azok az országok, akiknél a megújuló energia és a nukleáris energia felelős az elektromos hálózatoknak az ellátásának egy jó nagy százalékáért, ők egy kicsit könnyebben próbálják meg ezeket a helyzeteket átvészelni. Ez egyfajta újabb emlékeztető az Európai Uniónak és a tagállamainak, de a globálisan a világ minden országának, hogy az az energiapolitika, amit azért nagyon sokan alkalmaztak, hogy nagyon nagy a kitettség és nagyon nagy a függőség egyfajta energiahordozóra, az a mai világban már nem játszik.
Mit látunk majd a következő években? Mert ugye az elmúlt időszakban leginkább atomerőmű bezárásokat tapasztaltunk például Németországban. Most megfordulhat ez a folyamat? Hát ha nem is gombamód szaporodnak, de lesznek új ilyen beruházások Európa szerte?
Igen, ezek várhatóak, hogy el fog indulni egyfajta ilyen reneszánsza, egy kicsit a nukleáris energiának, hogy így fogalmazzak. Például ugye Spanyolország nagyon ellene van a nukleáris energiának, viszont az Európai Unió pár héttel ezelőtt felhívta Spanyolország figyelmét arra, hogy mint Európai Unió, mint egység nem támogatják a spanyol atomerőműveknek a leállítását. Pontosan azért, amiről itt beszélgetünk, hogy egyszerűen nukleáris energia az egy olyan fajta biztonságot nyújt az ilyen globális energiakrízis helyzetekben, amiket nagyon nehéz, vagy nem is lehet teljes mértékben helyettesíteni. Az új beruházásokat illetően az már egy másik kérdés, itt azért technológiai fejlődés is mennek folyamatosan sorba. Most már eljutottunk oda, hogy arról beszélnek nagyon sok helyen, nagyon sok kutató, hogy úgynevezett ilyen kisebb moduláris reaktorokra tudnának számítani, ugye ezeket az SMR-ekre, ezeket úgy hívjuk a szakzsargonban.
Amire és Magyarország is megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy majd ilyeneket telepítenek az országba.
Igen, ugye alapvetően Magyarország is megpróbál nyitni ennek az irányába, hiszen a magyar vezetés is látja azt, hogy az SMR-eknek a jövője az nagyon fontos lehet ugye egy ilyen energiadiverzifikációs folyamatban. Ezek azért kisebb méretű reaktorok, mint ugye egy ilyen nagy atomerőműnél, ez miatt ugye maga a szállíthatóság, a telepítési költség, meg minden változik, tehát egy kicsit ez át fogja rajzolni itt a nukleáris energiáról kialakult képünket. Ennek is természetesen megvannak a saját hátrányai, meg a saját veszélyei, ezeket természetesen minden kormánynak saját magának kell kalkulálnia, de az biztos, hogy az Európai Unióban, ugye Ursula von der Leyen is kijelentette pár héttel ezelőtt, hogy stratégiai szempontból újra elő kell venni a nukleáris energia kérdését, és nem szabad teljes mértékben elfordulni tőle.
Az elektromobilitás is egy új lendületet kaphat, ugye ez Magyarország szempontjából is fontos.
Én úgy gondolom, hogy azért ezeknek lesz egy felfutása a következő időszakban, nagyon sokan fognak érdeklődni, már csak azért is, hiszen ugye, amit most tapasztaltunk, az üzemanyag árakban való folyamatos ugrálás, ez nagyon sok felhasználót elbizonytalanít. Ennek azért vannak infrastruktúrális akadályai egyenlőre, amikkel azért meg kell küzdeni még itt az Európai Unión belül, hiszen ez egy nagyon új szegmense lenne a tömegközlekedésnek. Közben látjuk azt, hogy vannak olyan országok, akik kicsit előttünk járnak, mint például Kína, ahol azért már nagyon jól integrálták a tömegközlekedésbe magát az elektromos járműveknek a használatát. El fog indulni Európán belül is nagy valószínűséggel egyfajta nagyobb szintű integráció. Azt nem gondolom, hogy itt azért olyan jövőképet vizionálhatnánk, hogy teljes mértékben le fogják váltani a megszokott üzemanyaggal működő autókat, de az biztos, hogy azért az arányok az összképen belül változni fognak a közeljövőben.
Magyarországon mit hozhat az olajválság és az új helyzet a már emlegetett kis moduláris atomerőműveket, meg mondjuk megújulókat? Mi lehet az a megújuló, amiben a legnagyobb potenciál lehet az ország számára?
Magyarország egy olyan érdekes helyzetben van, hogy azért nincsen egy kimondott megújuló energiaforrás, amire hagyatkozni lehetne 100%-ban, mert hogyha gondolunk olyan országokra, mint például Grúzia, vagy akár Dél-Amerikában, Argentina, ahol a vízerőműveknek egyszerűen természeti adottságnak köszönhetően van egy természetes dominanciája a megújuló energiákba. Magyarországnál ez nincs meg. Nagy valószínűséggel az országon belül egyfajta ilyen összetett mix fog létrejönni a megújulókon belül is. Nagyban lehet majd hagyatkozni valószínűleg a napelemekre, valamint remélhetőleg a szélenergiára is ugyanúgy, és akkor emellé fog majd bejönni ugye az SMR-eken, meg a meglévő nukleáris energián keresztül ugye a nukleáris energia maga, és akkor egy ilyen ötvözet lehet az, ugye, ami képes lehet a megújulókat itt Magyarországon ellátni, valamint azért az is látszik, hogy egy kicsit kitágítva az Európai Unión belül, hogy arra törekszenek a felső vezetésnél, hogy olyan interkontinentális összeköttetések legyenek a tagállamok között, amelyek elősegíthetik az országok közötti kereskedést, akár a megújuló energiával is. És olyan folyamatok is már fejlődés alatt állnak, hogy a körülöttünk lévő régiókat is hozzácsatolják az európai megújuló energia hálózathoz, és ezt közösen fejlesszék. Gondolhatunk itt akár Észak-Afrikára, akiknek nagyon fontos szerepe lehet a megújuló energiáknál. Ott van például Tunézia és Algéria, vagy akár Marokkó, vagy pedig Egyiptom. Ők azért mind nagyba benne vannak már a megújulókban, hatalmas fejlesztések vannak, nem csak napelem, meg szélerőművek, hanem például zöld hidrogén, és ezeket folyamatosan próbálják becsatornázni az Európai Unió vezetői ide az európai piacra, hogy ezeket majd fel lehessen használni. Ez megint egy olyan szegmense lehet majd a jövőbeli energetikai szektornak, amit Magyarország kihasználhat, hogyha sikerül olyan konnektivitást kiépíteni ezekkel az államokkal, amin keresztül érkezhet ide ilyenfajta erőforrás.
Eddig Európáról beszélgettünk, de mi a helyzet a fejlődő országokkal? Ott is egyre inkább a megújulókra, vagy akár az atomenergiára koncentrálnak, majd ugye ezt látjuk, hogy Kínában már elkezdődött, de ott a szénfelhasználás is még nagyon intenzív. Mit vár mondjuk India esetében, aki egy jelentős kőolaj felhasználó például?
Azok a nagyobb országok, mint például India, akiknek azért van egy jelentős gazdasága, és azért a világpolitikai szintéren jelentős szereplők, ő náluk nagy valószínűséggel hasonlóan Európához képest egy több irányba elinduló diversifikáció fog végbevenni. Azért Indiában is például a zöld hidrogént elővették, és nagyon nagy fejlesztéseket iktatnak be, hogy a zöld hidrogént magát hasznosítani tudják, valamint kereskedelmi egyezményeket ütöttek több közel-keleti országgal, például Szaúd-Arábiával, vagy Ománnal, szintén megújuló energia kereskedelmi szempontból. Viszont a kérdés az inkább azoknak a kisebb országoknak a jelenlegi helyzete, akiknek nincsenek ekkora gazdasági ütőkártyái, mint mondjuk Indiának. És ott megfigyelt az a tendencia, hogy már elindult egyfajta visszaállás magára a szénre. Itt viszont ugye, ahogyan azért nagyon sok elemző és nagyon sok vezető energetikai kutató azt kiemelte, nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogyha a szénhez nyúlnak, mert azért itt folyamatban van egyfajta dekarbonizáció is, ugye, ami világszinten történő ilyen törekvés, és ez nagyban visszavetni ezeket a lépéseket. De mindemellett megint csak ki kell emelni, hogy azért ez régióktól függően nagyon eltérő. Mert például, ahogy említettem, mint Észak-Afrikában, ott nagyon sok gazdaságilag gyengébb helyzetben lévő ország elkezdett megújulókba fektetni, és ott például megújulókhoz próbálnak nyúlni, és kialakítani egy olyan fenntartható rendszert, ami a közeljövőben akár gazdasági lépésérőnyt is jelenthet az ország számára, és nem pedig visszaveti őket majd.
Kovács Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!